Kék bolygó, Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Valamit kívánok, tiszteltel, köszöntök mindenkit. Akkor egy globális kép, hát azért tudok néhány új dolgot mondani az érdeklődő közönségnek és az újságíróknak is, pláne az olvasóknak. Lehet, hogy nem sokan tudják. Az erdőpusztítás mértékéről elég sokat olvasnak, különösen az Amazonas tekintetében. De hogyha megkérdezném, föltenném azt a kérdést, hogy mekkora területű erdőt vágnak ki évente a világon? Mit mondanának erre? Mihez mérnék? Egy Olaszország területével megegyező annak a területnek a nagysága, amit minden évben kivágunk. Olaszország. Képzeljük maguk elé a térképet, és Olaszország, az a kis olasz csizma minden esztendőben eltűnik, pontosabban ennyi erdő tűnik el. Ez már önmagában is probléma. De hiába vágjuk ki ezeket az erdőket, nem lesz több jó minőségű föld, mert ennyi, vagy még ennél több korábban használt föld minősége leromlik, degradálódik, ahogy ezt idegen szóval mondják, és aztán ez elindít egy elsivatagosodást, majd erről beszélünk, mert ennek Magyarország vonatkozásában is van jelentősége, elindít egy jelentős minőségromlást, és természetesen ennek a következménye a termésmennyiségnek a csökkenése. Ez a talaj. Víz. Ugye a felszíni vizek legnagyobb problémája az, hogy elszennyezzük őket. Felelőtlenül bánunk velük. A felszín alatti vizeknél a legnagyobb probléma a rablógazdálkodás. Többet veszünk ki a felszín a legtöbb helyén a világnak. Többet veszünk ki a felszín alatti vizekből, mint amit a természet megfelelő módon, megfelelő időben pótolni, természetes körülmények között pótolni tud. Ráadásul ehhez még a világ nagy részén rossz öntözési technológiák is párosulnak. És hogyha ez már még mindig nem lenne elég, akkor a bolondistók példájára előkapunk egy husángot, hogy hát lássuk, Istenem, hogy mire megyünk ketten, ismerik a történetet, a bolondistók történetet, ugye? Na, mire megyünk ketten, hát akkor most előkapja a husángot, még a derék ember, és akkor neki áll pazarolni a nehezen megtermelt élelmiszert, élelmiszerpazarlás, veszteség, ez még mindezt megfejeli. És akkor eljutunk az alapdilemmához. Az alapdilemmánk pedig, és a következő évtizedek dilemmája a következő. Egyre kevesebb egy főre első vízből, amit még ráadásul részben el is szennyezünk, egyre gyengébb minőségű termőtalajon, egyre több embert kell ellátnunk a következő évtizedekben megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerrel. Na most, ezt így a nyakadba zúdítottam, és én azt gondoltam, hogy öt témáról beszéljünk, talaj, víz, agrártechnológia, pazarlás és élelmiszerbiztonság. De mindahhoz, amit elmondtam, hogy a globális képpel kapcsolatban szívesen meghallgatom, és gondolom a közönség, hogy a teremben ülők is szívesen meghallgatják, hogy te mit gondolsz erről.
Igen, az a helyzet, ha az ember belegondol abba, hogy hol is tartunk, akkor bizony elég sötét a kép. De még mielőtt nagyon elkeserednénk, azt kell mondjam, hogy remény van, és megoldások is vannak. A megoldás kulcsszava a változás. És azt kell mondjam, akkor leszünk sikeresek, ha önmagunkban indítjuk meg ezt a változást. Szerintem a legnagyobb hiba minden egyes ilyen környezetvédelmi, természetvédelmi mozgalomban az, hogy mindig azt akarják megszabni, hogy mások mit csinálnak. Szerintem ott kell megfordítanunk ezt a kérdést, és akkor leszünk egészen sikeresek, ha azt a kérdést teszünk, hogy mit kell nekem tennem ennek érdekében, hogy ne egy ilyen sötét vízió történjen, és ne egy ilyen világvége hangulat alakuljon ki. Egyrészt bíznunk kell magunkban, bíznunk kell abban, hogy kutatás, fejlesztés, az innováció, a technológia képes megfelelő válaszokat találni. De ez csak akkor fog rendelkezésre állni, ha a nyitottság is meg lesz bennünk, hogy ezt alkalmazni akarjuk. Azt is végig kell gondolni, mert a világnak az egyik legnagyobb nehézsége szerintem, és minden bajunk egyik forrása abból a kényelmi szempontból ered, mindent akarunk, minden időben teljes palettán. Ez nagyon sok problémát okoz. Mert azért ez 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt a karácsonyi paradicsom, vagy a sárga dinnye, vagy lehetne sorolni minden egyéb ilyen dolgot. Ma viszont hozzátartozik a kényelmünkhez. És közben arról beszélünk, hogy akkor a mezőgazdaság micsoda károkat okoz, mennyire járul hozzá ahhoz, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátása és az egész éghajlatváltozásért milyen szerepet tölt be. Mi lenne, ha azt a kérdést is föltennénk? Az én igényeim mennyivel járulnak hozzá ahhoz, hogy az éghajlatváltozás bekövetkezik? Tudok-e én a fogyasztásom megváltozásával, az életmódom megváltozásával alkalmazkodni ahhoz? Vagy azt a képmutatást játsszuk el, hogy én nem számítok, de mindenki más igen? Ne essünk ebbe a hibába. De azt kell mondjam mindenkinek, hogy akkor, amikor azt látjuk, hogy az éghajlat úgy változik és olyan gyorsan, hogy a kétségbeesés erőt vesz rajtunk, akkor nézzük meg akár az izraeli területeknek a termővétételét, akár a spanyol mezőgazdaságnak a termővétételét, hogy lehet, mert vannak megoldások. De rendkívül rossz példákat is láttam. Nílus vidékén jártam Egyiptomban. Öntözték a lucernát. 2 méter magas volt, tehát nem értem el a tetejét. Mire a víz leért a 42 fokos hőségben, teljességgel elpárolgott. Széthúztam a lucernát és megmutattam nekik, hogy nincs, nem ér le a csapadék. És azt mondták a házigazdák, hogy nem probléma, a Nílusban van elegendő víz. Igen, így is lehet. Csak amikor majd nem lesz, akkor probléma lesz. És amikor azt látom, hogy Izraelben ugyanakkor ugyanezt úgy oldják meg fordított alapon, hogy a tisztított szennyvíznek a barna víz részével nyugodtan lehet eredményes mezőgazdasági öntözést folytatni, és hogy gyakorlatilag töredéke mennyiségű vízből teszik termővé azt a területet, ami egyébként sivatagos terület lenne. Tehát nagyon sok olyan lehetőségünk van, amivel élni kell, de felelősséggel kell élni. És ebben nagy szerepe van a családi nevelésnek, az iskolának, a szakmai tapasztalatoknak, tudatosságunknak, amikor felnőttek leszünk, és a nyitottságunk, hogy hajlandók vagyunk-e változni, változtatni, mert anélkül nem fog menni. Sok csodára vagyunk képesek, ha belegondolunk, hogy ezelőtt akár csak 100 évvel is több hektár föld kellett egy ember élelmiszer termeléséhez. Ma Magyarországon 1/2 hektárnyi terület jut mindenkinek, és ebbe Európában is és a világban is egész előkelő helyen vagyunk. Tehát képesek vagyunk ennyi területről, ami Magyarországon is van, mint 20 millió ember alapélelmiszerét megtermelni. Most éppen azon vagyunk, hogy az alapélelmiszerhez minél több hozzáadott értékkel, minél több feldolgozottsági szinttel kész élelmiszert is tudjunk tenni, mert azt látjuk, pont elnök úr felsorolásokból kiindulva, hogy az élelmiszeripar, az élelmezésbiztonság az nem csak stratégiai ágazattá kezd válni mindenütt a világon, hanem nemzetbiztonsági kérdésé is. Mert amíg ember lesz a Földön, addig enni és inni mindig kell, és egyre inkább, és egyre nehezebb körülmények között, de egyre inkább egészséges élelmiszerre van szükség, és egészséges ivóvízre van szükség, amit azt mindig és minden körülmények között biztosítani kell mindenki számára.
István, a globális is kép után akkor ezt az 5 témát egy kicsit vesézzük ki. Talaj, víz, agrártechnológia, pazarlás és élelmiszerbiztonság. Kezdjük a talajjal. Ugye a talaj az több, mint termőföld. Ezt te pontosan tudod, jelenlévő többsége is valószínűleg tudja. De egy sokrétű ökoszisztéma, hát ha nem pusztítottuk le, állatok, gombák, baktériumok és sok minden másnak az életere. És ez kell is ahhoz, tehát ez a sokrétűség, ez kell ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszert termeljünk. A második megjegyzésem, hogy nagyon lassú a humuszképződés. Tehát ahhoz, hogy 1 cm humuszunk legyen, új humusz, ahhoz attól függ, hogy hol élünk, a világ melyik táján, de 300 / 500 évre van szükség. elképzelni is riasztó, hogy ilyen hosszú időre van szükség egy centi humusz képződéséhez. És itt jön a harmadik probléma, hogy ez a talaj ráadásul jelentős mennyiségű széndioxidot köt meg és raktároz, és jön a következő kérdés, hogy ha nem figyelzünk rá, rossz technológiát alkalmazunk, akkor a szél és a víz következtében ezt az egy centit, és nem egy centit, hanem többször egy centit, ami korábban sok-sok évszázad és évezred alatt képződött, azt elveszítjük. És akkor innentől jön a kérdés, hogy a mai művelési technológiák ebben milyen szerepet játszanak. Sokan mondják, különösen talajjal foglalkozó mérnökök, agrármérnökök, ezt a területet alaposabban ismerő kutatók, hogy a magyar művelésnek az egyik problémája, hogy a talajnak a felső 20-25 centiét megszántjuk. Lényegében arra törekszünk, hogy szálmaradvány ne legyen. Nagyon sokszor végigmennek a gépek a talajon, ennek következtében töbörítik, de egyfajta elveszíti a porózusságát a talaj, tehát azt mondták nekem egyszer, hogy egy ilyen homokozót csinálunk belőle. Az, hogy ezt a fajta korábbi szerkezeti elemét a talaj elveszíti, ez részben a víz megtartó képességét, részben az oxigén megtartó képességét rontja, és jönnek az új megoldások, mintill technológia, striptill technológia, no-till technológia. Te hogy látod ezt? Valóban létezik ez a probléma, tehát súlyos probléma minden talajfajtán, hiszen nekünk is különböző talajfajtáink vannak, és ezek a megoldások, amiket az előbb mondtam, ezek az új technológiák, szántási, talajművelési technológiák megoldást jelenthetnek-e, és ezek univerzális, tehát mindenütt alkalmazható megoldások-e. Na most megint a nyakadba zúdítottam egy csomó kérdést.
De ezek nagyon jó kérdések, hogy mindenki számára valós képzetet tudjak nyújtani, amikor a markunkba fogunk egy marékny talajt. Azt képzeljük el, hogy abban több élőlény van, mint a bolygó összlakosság. És ahhoz, hogy ez a talaj termő legyen, ennek így is kell maradni. Ugyanakkor rossz hírem van. Hát az elmúlt 50 esztendő során ez a talaj termékenység, a talajban lévő mikroorganizmusoknak a száma, ez 10%-ra csökkent le. Nem 10%-ot csökkent, 10%-ra csökkent. Ez egy nagyon komoly veszély. Tehát nem elég az, hogy az urbanizáció, az iparfejlesztés következtében termőterületeket veszítünk, infrastruktúrális beruházások következtében termőterületeket veszítünk, hanem a meglévő termőterületeinknek a minősége is romlik. És ez ebben nagy szerepet játszik az agrotechnológia, ez nyilvánvaló, hiszen szerves anyagot keveset juttatunk vissza, műtrágyát használunk helyette. A különböző agrotechnikai eljárások mind-mind azt segítették hozzá, hogy a talajaink humuszképződése, szerves anyagtartalma nagy mértékben romlott. De ezt nem lehet ölbetett kézzel nézni. Nyilván tenni is kell ellene. Ha valaki csak kívülállóként nézi a problémát, emlékeznek az M1-esen történt tömegkaramborra? Homokvihar következtében? Ugye soha nem volt ilyen korábban Magyarországon. Már rögtön a hírekbe bekerült helytelen talajművelési eljárás. Mert ha ott maradt volna mulcs vagy szármaradvány a területen, akkor ez nem fordulhatott volna elő. Tehát ezek mind-mind ilyen apró, pici összetevői az életnek, amelyen nekünk foglalkozni kell.
Vagy hagytak volna erdősávot, egy szélesebb erdősávot, ami megvédi egyébként a szélerúziótól a területnek egy részét. Ez
így van. És akkor mondom tovább, ugye tavaly átéltük a történelmi méretű aszályt. És hol volt ez az aszály? Ott Délbékésben, és Kondoros környéken jártam, és elképesztő látvány volt. És néztem, és éreztem, hogy valami nem, nincs rendjén, amikor rájöttem arra, hogy mit is látok. Egy pingpong asztal egyenességű területet, amin egy bokor sem volt 100 és 100 hektárokon keresztül. Óriási. Tehát ezen biztos, hogy változtatni kell, mert összefüggések vannak. És akkor azt joggal kérdezhetik, mit teszünk azért, hogy ez változik? Nagyon komolyan küzdöttünk azért, pontosan ez a mezővédő erdősáv kérdése, ami azért segíti élhetővé tenni területeket, hogy a zöldítésbe hagy számolhassuk be a fás szárú területeket is. Tehát kifejezetten lehet támogatást kapni fás szárú telepítése is, azaz a mezővédő erdősávoknak újra a reneszánszát élhetjük az elkövetkező időszakban, komoly kormányzati támogatás mellett természetesen, mert erre szükségünk van, látjuk, hogy nem megy. Lehet, hogy korszerű, nagy mezőgazdasági gépekkel egyszerűbb, hatalmas, nagy táblaméretekben gazdálkodni, ahol ennek adottságai is vannak, de ezt föl kell adnunk azért, mert sokkal nagyobb kárt szenvedünk el, hogyha nem. És azt is elmondom, hogy mi a probléma. Idén már volt elég eső. És mégis csalódtunk a termés mennyiségben. A szemek képződtek. Látszatra meg is voltak a nagyságaik a szemnek, de súlya nem volt a szemnek, tartalma nem volt a szemnek. Mert a talaj nem bírta kiheverni azt az égető napsugárzást, ami el kellett, hogy szenvedjen. Elpusztult a talajnak az a mikroorganizmus része, ami nem tudott ennyi idő alatt rehabilitálódni. Tehát kell az idei esztendő és kell a jövő esztendő ahhoz, hogy újra a magsúlyok azok megfelelő mértékben legyenek. Tehát minden összefüggésben van. És mivel látjuk azt, hogy az éghajlatváltozás drasztikusan avatkozik a mindennapjaink sorába, ezért nekünk is változni kell. Óhatatlan. Első alapszabály. Termőföldet, termőterületet csupaszon hagyni nem lehet. Ez egy olyan alapszabálynak kell lenni, ami egy szentírás. Mindig és minden körülmények között gondoskodni kell arról, hogy borítás legyen a termőföldnél. Drasztikus változások kellenek, mert itt rögtön ahogy aratás befejeződik, azonnal tarlót hántunk, azonnal műveljük el a területet, nyilván az is vízmegőrzés céljából történik. De meg kell találjuk azt, hogy akkor hogyan tudunk azonnal egy másodvetést, hogyan tudunk azonnal valami zöldrágyával megindulni, hogy mindig talajtakarás legyen, mert az a sugárzás, ami éri a talajt, az nagyon-nagyon káros tud lenni. És aztán jönnek a talajművelési módok. Mikor ukrán gabonáról beszélünk a hírekben, és jelezzük, hogy micsoda veszélyeket rejt magában, elnök úr jól mondtad, hogy tényleg 100 év kell, szinte egy, vagy több év is kell ahhoz, hogy bizonyos mennyiségű humusz keletkezzen. Ukrajna területén 8 méteres csernozium talaj van, ami 8 méteres humusz réteg. Nem véletlen az, hogy Hollandiában és sok országban magát a termőföldet exportálják és viszik be saját magukhoz. Tehát ez valami észveszejtő dolog és óriási előny, aki ilyennel rendelkezik. De ez egy élő lény, és ezzel úgy kell bánni, mintha egy rendes, látható jószággal foglalkoznánk minden nap. Ez egy élő lény, a talaj. Így kell rátekinteni. Nem véletlen, hogy megindítjuk mostani időszakban a talajmonitoring rendszert. Hogy legyen egy átfogó országképünk arról, hogy milyenek a talajaink állapota. Hisz a precíziós technológia lehetővé teszi a differenciált tápanyagutánpótlást. Lehetővé teszi azt, hogy hol kell kiegészítő anyagokat hozzá juttatni. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Teljesen kiment a gyakorlatból. Műtrágyázunk. Nitrogén felhasználás. És harcolnak a gazdák, hogy még több nitrogént hagy jutasson ki, hiszen az a hajtóerő a növénynek attól fejlődik jól. De meg lehetne oldani egyszerűbben is, kevesebb mennyiséggel, ha megfelelő mennyiségű kálciumot is juttatunk ki a talajra, azaz meszezünk, mert akkor a nitrogén felszívódását elősegítjük. Tehát jobban hasznosul egységnyi mennyiségű nitrogén, ha kálcium is van mellette, mint hogyha nem tennénk hozzá. De kiment a gyakorlat. Elő kell vennünk újra, és meg kell becsülnünk azokat a természeti erőforrásokat, amelyek ezt elősegítik. És számos ilyen technológia van. Nagyon fontosak, és itt a kiállításon is vannak, a talajbaktériumoknak az alkalmazása. Most már szelektív talajbaktériumokat is ki tudunk juttatni adott növénykultúra alá. Ezek mind a termőképességet fokozzák, igazából csak közvetve hatnak a növényre, mert a talajt teszik alkalmassá és termőképessé talaj életet regenerálják is ezek össze. És nekünk szerintem stratégiában, pont azért, mert talajmonitoring rendszert indítunk, talajvédelmi cselekvési tervet készítettünk, pontosan azt a célt szolgáljuk, legyünk tisztában a legalapvetőbb erőforrásunkkal, a talajunk az állapotával. És hogyha ezt tudjuk, akkor birtokunkban lesz egy olyan információ, amelyet célzatosan tudunk majd támogatási rendszerrel segíteni, célzatosan tudjuk a gazdákat fölkészíteni arra, hogy milyen művelési módokkal, milyen technológiával érdemes ott gazdálkodni és eredményeket elérni. Hogy mondjak még egy ilyen változást? Mert nyilván minden egyes változást ösztönözni is kell, a törvény oldalról, jogi szempontból elő kell tudnunk segíteni. Például korábban a belvíz az egy nagyon elítélendő és nagyon...
István, ne szaladj, vízről beszélek, mindig mindjárt külön, bocsánat, hogy közbevágom.
Jó, csak ez is egy technológia.
Mondjál nekem is legalább egy kérdési időt. A műtrágyára egy megjegyzés, kiegészítés egészen pontosan, mert az István mondott, nagyon fontos, de akkor az arányokat is tegyük hozzá, hogyha nem jó a műtrágyának, a nitrogén műtrágyának a felszívódása, az azt jelenti, hogy a növény körülbelül annak az egyharmadát, tehát a kiszórt nitrogén műtrágyának az egyharmadát hasznosítja. A kétharmadából vagy üvegházhatású gáz lesz, vagy elszivárog, és akkor a talajvizet szennyezzük el vele. Tehát az biztos, hogy nem engedhetjük meg magunknak hosszú távon, hogy drágán, jelentős szén-dioxid kibocsátással, földgázból előállítjuk a műtrágyát, majd utána a növény annak az csak az egyharmadát fogja hasznosítani, a többi az pedig károsanyagként, vagy a talaj, vagy a vizet károsítva, vagy pedig a levegőt károsítva eltűnik. Ez luxus. És a szervesenek tartalmat biztos, hogy növelni kell.
Egy bátor kijelentést kellene tennünk itt az Expo alkalmából, és kellene egy fogadalmat tennünk. Nekem nagyon-nagyon nagy elhatározásom a következő. Hiszen a talaj szervesanyagával foglalkozunk, kincsként tekintünk rá, alapszükségletként tekintünk rá. Akkor ki kellene mondanunk, hogy nem lehet a talajról, termőterületről szervesanyagot kivinni, amit nem juttatunk vissza. Fordítom, mert kemény, amit jelzek. Az nem lehetséges, hogy szalmabálával fűtünk erőműveket. Az nem lehetséges, hogy azt a szervesanyag mennyiséget, amelyre a talajnak szüksége van, azt nem a talajba forgatjuk vissza. És ez csak egy elhatározás kérdése, hogy legyen meg, hogy akarjuk végigvinni ezt a folyamatot. Sok gondot okozna most még egyből, de csináljunk egy folyamatot, és mondjuk ki alapelvként, hogy a termőterületen megtermelt szervesanyagnak a végső helye mindig a talajba kell legyen. Nem engedhetjük meg azt a luxust, hogy a szervesanyagot kivisszük a termőföldről.
Mások azért sem, mert ahogy népi bölcsességünk is tartja, akkor magunk alatt, a saját magunk alatt vágjuk a fát, ez pedig nem egy bölcs dolog, hiszen nem tudjuk biztosítani a következő években a feltételeket a növény növekedéséhez, gyarapodásához és a megfelelő terméshez. Csak egy rövid időben nagyon szalad az időnk, és csak az első témánál vagyunk. Mondjál azért néhány szót, ez a, amit én mondtam, hogy mintil, striptil, nótil, ezek ilyen egyedül üdvözítő megoldásként jelennek meg sok helyen a sajtóban. Ezek valóban egyedül üdvözítő megoldások, vagy inkább kiegészítések, ne esünk átoló másik oldalára, vagy ezeket próbáljuk meghasználni, tehát azért néhány mondatot mondjál erről, aztán beszéljünk a vízről.
Mindig mindennek megvan a maga helye is, ideje is szerepe. Különböző talaj típusoknál különböző talajművelési módok szükségesek. És valóban forgatás nélküli talajművelés az egy fontos jövőbeni szempont lehet. Ami a jövő már itt van, használjuk Magyarországon is. Nem elegendő mennyiségben. De meg kell tanítani az embereket. Emlékeznek, hogy kezdtem a beszélgetést, elnök úrral, hogy a változásnak az igénye, szükségességét el kell fogadnunk magunkban. Gazdáknak is. Azzal a szemlélettel le kell számolnunk, ami minden gazda alapvető génjeiben ott van, ha egy eszközt vásárol, az biztos, hogy az eke lesz. Mert azt tanultam meg, hogy szántani kell, az az alapvető művelési ág. És képzeljük el, ha a nagyapánk föltámadna a sírból, és szegénynek azt mondanánk, hogy papa, az egész...
No till, furcsán érte rá.
Szegény, és mondaná, hogy fiam, ezért kárból tanuljál. Mert tényleg így van. De ugyanakkor látjuk, hogy működik. Meg kell tudnunk az emberekkel ismertetni, elfogadtatni, és ráébreszteni őket, hogy szükségszerűség. Korparancs a no-till művelési mód. Hogy ennek melyik formájára, melyik termőterületen, hogyan használjuk, ez a kísérletek, a saját tapasztalatoknak a kérdéskere. De hogy száraz területen, ahol a vízgazdálkodással gondjaink vannak, ilyen területeken, a no-till megoldást jelent, az kétségtelen. De a fokozatosságot tartanunk kell, hogy az emberek megtanuljanak, nyitottak lenni, láthassák ezeket az eredményeket. A mi feladatunk kormányzati szinten az, hogy támogatjuk ezt, milyen előnyöket biztosítunk annak, aki ilyen gépet akar vásárolni, ilyen technológiát akar vásárolni, hogy tanítjuk meg a fiatalokat a középiskolában, az egyetemistákat az egyetemeken, hogy amikor kijönnek, számukra ez már ne egy futurisztikus jövő legyen, hanem két kézzel fogható valóság, amelyel ők így tudnak együtt dolgozni, együtt művelni. Ugyanolyan megfoghatatlan volt korábban, hogy azt mondjuk, hogy mulcsos technológiát mulcsozni kell, mert nem ismerték. Mindenkinek az volt az első, hogy azonnal szántsuk le, és akkor van rendben maga az egész terület. Új módok, új kihívások vannak erre, új válaszok kellenek, és a jó hír az az, hogy ezek a válaszok adottak, csak meg kell lennünk nyitottnak ahhoz, hogy ezt alkalmazni is tudjuk.
Igen, van már néhány fecske, hál' Istennek, akik megpróbálnak nevet csinálni, és reméljük, hogy a több fecske majd hamarabb elhozza ezt, tehát egyre több olyan jó példa lesz, amit aztán átvesznek a gazdák és használni fogják. Most itt, amit mondtál, hogy ez a végszó tulajdonképpen átvezet bennünket a második kérdéshez, ez a víz. Hiszen az a terület, és ez összefügg a két téma, nem véletlenül tettem egymás mögé a kettőt, hiszen hogyha rossz a talajművelés, az jelentősen rontja a talajnak a víz háztartását is. Az egyik problémánk az, hogy eleve nincs sok csapadék nálunk, ráadásul ez is nagyjából 10%-kal csökkent az elmúlt évtizedekben, tehát a 600-650 mm-ről most már ilyen 550-600 mm az éves csapadék mennyiség, ráadásul az eloszlás is egyenlőtlen. Na most, ez már önmagában baj, ezzel nem fog tudni segíteni sajnos, de hogyha a rossz művelési technológia következtében nem biztosítjuk azt, hogy a talajba ez a csapadék elszivárogjon, és a talaj ezt raktározza, hanem nagyon gyorsan ez elpárolog, akkor a gazdálkodásnak egy fontos alapfeltételét nem tudjuk biztosítani, hogy a növény számára szárazabb időszakokban is megfelelő mennyiségű víz legyen a talajban. Ugye jó hír Magyarország szempontjából, hogy a hozzánk érkező vizek minőségét, másként mondom, tehát a tőlünk távozó vizek jobb minőségben hagyják le az országot, mint ahogy hozzánk érkeztek. Igaz, ez a Dunára, Tiszára, többi kisebb folyóra is. Ez a jó hír. A rossz hír, ugye szokták mondani, hogy nem a folyóvizek, hanem az elfolyó vizek országa vagyunk, és részben az előbb említett problémák következtében a talajvíz szint sok helyen, nagyon sok helyen az országban jelentősen csökkent, és ez természetesen az aszály hajlamot jelentősen növeli. Tehát összefüggés van a talajgazdálkodás és a vízgazdálkodás között, és innentől a következő kérdéseket rögzítettem magamnak. Egy. Hogyan tartsuk meg a vizeinket? Én úgy látom, hogy ebben van egy fontos szemléletváltás a vízügynél is. Eddig az volt a legfontosabb, elvezetni a fölösleges vizet, minél hamarabb szabaduljunk meg tőle, most minthogyha már lenne egy fontos szemléletváltás. Hogyan oldjuk meg a tárolásnak a kérdését? Ugye az egyik a talajban való tárolás, ez amiről beszéltünk, egy más művelési technológiával megtartani a talajban a vizet, a másik a tájban tárolás, hát bizonyos területeket újra vizenyőssé tenni, és ott hagyni, hogy az rét legyen, mocsár legyen, ne akarjunk ott búzát vagy kukoricát termeszteni, nem fog sikerülni, rossz lesz az eredmény. A homok hátságról még beszéljünk majd, ezt most nem öntöm a nyakadba, hanem nézzük ezt, hogy hogyan tartsuk meg a vizeinket, hogyan oldjuk meg a víztárolásnak a kérdését, és az öntözött területek. Mindenki azt mondja, öntözzünk. Öntözzünk, oké, de ennek is vannak korlátai. Jó, ez az első blokk, és aztán a munkásságról még beszéljük azért mindenképpen.
Ezeket nagyon nehéz kérdések, mert csak mostanában szembesülünk azzal, hogy sérülékenyek vagyunk. Nem véletlen volt a korábbi vízgazdálkodási szemlélet az, hogy a vízre katasztrófaként kell tekinteni, hiszen ha vízzel probléma volt, az mindig árvíz formájában jelent meg. Ezért magasítottuk a gátakat, erősítettük a gátakat, és az volt a cél, hogy minél gyorsabban elvezessük a területről a vizet, hisz meg kell óvni a gazdasági értékeinket.
De ez a belvízzés igaz volt.
Pontosan így van. Ezért, amikor azzal szembesülünk, hogy olyan mértékű kitettségünk van az aszályos nehézségekre, akkor bizonyít váltani kell szemléletet. De hogy alakult ki ez a veszély? Hiszen hegyek vesznek körbe minket, medence vagyunk, hát minden víznek ide kéne folyni, és teljességgel nekünk egyáltalán nem is kellene normál esetben azzal foglalkozunk, hogy itt száraz körülmények is kialakulhatnak. Igen ám, de hogyha kicsit magasabbról nézzük a tájat, akkor azt látjuk, hogy a vízgyűjtő területeinken kivágták az erdőt, nincs ami fölfogja a csapadékot, hanem egyszerűen zúdul le a csapadék, és a tavalyi esztendőben azzal szembesült, hogy Dunának 40%-kal volt kevesebb a vízhozama, a Tiszának pedig 60%-kal volt kevesebb a vízhozama. Ez óriási problémát okoz. Tehát nagyon komolyan szemléletet kell változtatnunk, a szemléletváltozás pedig arról szól, hogy hogy tudjuk betározni, megőrizni a vizet, azaz, hogy tudunk gazdálkodni a rendelkezésre álló vízzel. És itt rögtön azt kell mondjam, hogy két felé kell az irányt vennünk, mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy mezőgazdasági célú öntözés, ugye az az egyik, de szerintem ugyanilyen fontos, sőt, ha nem fontosabb kérdéskör, az ökológiai vízgazdálkodás. Hiszen az élő helyet is fel kell tudni tartanunk. Tehát nem csak egy intenzív mezőgazdasági felhasználásra kell gondolnunk, hanem arra is, hogy hogy tudjuk élhetővé tenni, élővé tenni a bennünket körülvevő környezetet. És ebben a talajnak óriási szerepe van. A talaj minőség leromlásának óriási szerepe van, mert átmegy, mint a szitán a víz, és ugyanúgy ki is párolog, mint a szitán akár a víz, mert nincs, ami megkösse, nincs elég szerves anyag a talajban, és ez egy probléma. És elkezdtünk különböző intézkedéseket hozni. Az intézkedések arról szólnak, hogy bővíz esetén hogy tudunk betárazni. Hiszen azért ebben az országban valamikor több mint 400 ezer hektár öntözhető terület volt, aminek kiépített csatornarendszere volt, kiépített tározórendszere volt. El lettek hanyagolva. Az első lépésünk, hogy ezeket tisztítsuk meg, potorjuk ki, tegyük alkalmassá újra, hogy vizet fogadjanak be, hogy akkor, amikor bővíz van, tudjunk betárazni ebből a bővízből.
Ez a munka folyik most már, mert én láttam ennek azért jeleit, tehát ez nem terv, hanem ez...
Nem terv, természetesen. Ez a gyakorlatban folyik. Jogszabályi lehetőségeket is biztosítottunk. Ideiglenes víztározókat lehetővé tettük a törvényben, hogy kisajátíthassuk, és végleges víztározókká tudjuk átalakítani, amely megint csak több millió köbméter víz betározását, végleges tározását tudja elősegíteni. A gazdák belvíz iszonyát is meg tudtuk oldani, hiszen korábban az volt a szabály, hogy minél gyorsabban vezessék el, mert akinek bizonyos napig belvízzel vagy vízzel borított volt a területe, az nem volt jogosult terület alapú támogatás igénybevételére. Most természetesen jogosult, tehát nem ellenségként kell tekinteni a belvízre, hanem egy későbbi olyan erőforrásra, amely nagyon fontos ahhoz, hogy termővé tudjuk tenni a talajt. És megindultak a nagy tervezések is, amelyek arról szólnak, hogy hogyan tudunk új csatornaszakaszokat nyitni, hogyan tudunk új tározó kapacitásokat létrehozni. Mert enélkül természetesen nem fogunk tenni. Jelen pillanatban Magyarországon a tavalyi nagyon aszályos időm is 87,5 ezer hektára öntöztük. Holott most is legalább 150 ezer hektárnyi területen van kiépített infrastruktúra. Nem használtuk ki a lehetőségét. Mert ugye ehhez két dolog kell, maga az ember és maga a technológia. A technológia ott volt, erőforrás ott volt, de az ember úgy döntött, hogy neki olyan kultúra van egy ilyen infrastruktúra alatt, amit nem kell öntözni. Ezt is végig kell gondolni, hogy hogyan tovább. Tehát ezek mind-mind fokozatos lépések. Ökológiai vízpótlás kérdése. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdéskör. Mégpedig abban, hogy, és itt jön az, hogy hogy tudjuk a talajvíz szintet megemelni. És ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Hogy megoldjuk azt, hogy a folyóink meder süllyedése az ne vákumként szívja ki a környező talajból és termőterületekről a vizet a folyóba, hanem tudjunk olyan vízoszlopot biztosítani, amely a kapillaritás elve alapján kifelé nyomja és emeli a talajvízszintet. Ez nagyon-nagyon fontos az ökológiai vízpótlás keretében. És aztán megint csak a törvények és a pályázatok. Természetesen ahhoz, hogy ösztönözzük a gazdákat arra, hogy öntözzenek, létrehoztuk az öntözési közösségeknek az intézményét. Nagy örömmel mondhatom, hogy már 277 ilyen öntözési közösség van, és 80 még várakozik, hogy létrejöjjön. Ez már eleve több mint 90 ezer hektárnak az új öntözési területeit teszi lehetővé. Több mint 75 milliárd forint van a közös agrárpolitika stratégiai tervében elkülönítve arra, hogy a gazdák pályázhassanak öntözési művek beruházására, és nagyon-nagyon szeretnénk a legkorszerűbb technológiát mintául adni, mert nem az a lényeg, hogy öntözzünk amennyi víz csak belefér, hanem az a lényeg, hogy olyan víztakarékos rendszerrel tudunk öntözni, amely a legkisebb öntözővíz mennyiségből a legjobb eredményt tudja kihozni. És az is egy szabály nálunk, hogy ne a felszín alatti vizeket használjuk fel. Hiszen az alkotmányunk, az alaptörvényünk P-cikkelje folytán a jövő nemzedékeknek a kincse, amit meg kell óvnunk. És ugye ezt úgy kell mondanunk, mint egy szentírást, hogy termőföld, víz, biológiai sokféleség, erdők, ezek mind-mind a jövő generáció számára az állam és mindenki által megőrzendő érték. Ez egy nagyon fontos kitétele az alaptörvényünknek, és ezért is kell nekünk dolgozni. Ezért nem a felszín alatti vizeket szeretnénk használni, hanem a felszín feletti vizek bővíz esetén való tározásából ennek a fölöslegét szeretnénk felhasználni. Ez az új vízgazdálkodási szemlélet, ez az, ami megváltoztatja reményeink szerint a termelésbiztonságot, és hozzájárul egy olyan élelmiszer szuverenitáshoz, ami hosszú távon biztonságban helyezi Magyarország polgárait.
Az előbb feltettem a kérdést, hogy mennyire bővíthető az öntözött terület, akkor válaszolok a saját kérdésemre, mert nem
válaszolok. Bocsánat, rögtön mondom is. Tehát jelen pillanatban 2%-on vagyunk, szeretnénk elérni az európai átlagot, a 8%-ot, tehát az azt jelenti körülbelül, hogy egy 500 ezer hektáron szeretnénk öntözhető mezőgazdasági kultúrát létrehozni.
Igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy az illúzió, hogy Magyarország összes termőterülete öntözhetővé válik. Ennek a technológiai, pénzügyi feltételei és földrajzi, geológiai feltételei sem adottak, tehát ott más megoldásokat kell keresni, részben terményváltásra lesz szükség, fajtaváltásra lesz szükség, nemesítésre lesz szükség, de én most ezt zárójára tenném, mert a homokhátságra mindenképpen szeretnék rákérdezni a víz témám, hogy a homokhátság problémája ismert, félsivatagos terület, ott jelentős, amit mondtál, a talajvízszint csökkenése, ott aztán végképp drámai mértékű volt az elmúlt években. Elindult egy nagyszabású, és akkor, amikor ez a terv elkészült, akkor ez 200 milliárd forint volt, szerintem azóta ez jelentősen nőtt, ennek a kiviteli tervnek a költsége. Elindult a munka, ugye négy részre osztották fel a homokhátságot, hiszen ott is a földrajzi adottságok miatt különböző technológiákra, különböző megoldásokra van szükség. Röviden, hol tart most a homokhátság vízpótlásának a problémája, a megoldása?
A tervező asztalon elkészültek a tervek, és egészen komoly tervek. Tehát amikor az ember a számokat nézi, akkor ez 1200 milliárd forintnál tart jelenleg annak a kivitelezése, ami szükséges. A Ráckevei, Dunaág és Soroksárnál lévő Dunaág bővítése lesz az első ütem, aminek valósulni kell, majd a Kunhegyesi csatornának a bővítése lesz, aminek lenni kell, hiszen vizet kell juttatnunk a területre. És hogy értsék a nagyságát, ez 140-150 km hosszú és 100-110 km széles területről beszélünk, mint egy téglalap, ahová vizet kell juttatnunk. És nagyon komoly technológiai megoldások vannak. Ez az első ütemnek a terve, ez teljességgel elkészült, a kormány ehhez a forrást biztosította, a második ütemnek a terve is a napokban kell, hogy bemutatásra kerüljön és elkészüljön, hiszen arra készülünk, hogy az öreg Dunából hogyan tudunk bővíz esetén minél nagyobb mennyiségű vizet betárazni erre a területre, hogy a maga természetes útján és módján hogyan tudjon a talajba eljutni, elszivárogni majd ez a víz. Végtően fontos, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk, hiszen a talajvízszintet egyszerűen emelni kell. Vannak nehéz kérdések, mert azt látjuk, hogy Magyarország határain túl a folyóinkon mindenütt duzzasztók vagy erőművek vannak. Ez részünkre azt a hátrányt hordozza, hogy a vízben lévő üledék ezeknél a műveknél lerakódik. Magyarország területére úgymond éles víz érkezik, amely azt jelenti, hogy nem meder alja rakódik, hanem a víz marja egyre mélyebbre magát a mederben. Ezért történik az, hogy süllyed le a talajvízszint, mert vákumként szívja vissza a termőterületről a vizet, és nem nyomja ki a vizet. Ezért ez egy nagyon komoly társadalmi párbeszéd igény lesz, hogy beszéljünk arról, hogy lehet-e megnövelni a folyóink vízszintjét, alá lehet-e támasztani egy-egy fenékküszöbbel, vagy más megoldást kell találjunk. Erről nyíltan és őszintén társadalmi párbeszédet kell folytatnunk majd, mondjuk a Tisza kérdésénél, Tisza esetén.
Ne kerülgessük a forrókását. A Szentesi, egy csongrádi vízlépcsőről van szó, pontosabban egy fenéküszöbnek a megépítéséről, ami a Tisza vízszintjét megemeli, és ezt a vízoszlopot megtámasztja, és ennek következtében a talajvízszintnek, pontosabban a talajvízszintjének az emelkedését a mérnökök számítása szerint eredményezni. Ez egy külön beszélgetés témája lenne.
Ezért nem akartam a részt.
Nagyon messzire vinne, de többször beszéltünk te is, én is erről már, hogy ez a kérdés, ezt a kérdést igenis asztalra kell tenni, igenis beszélgetni kell róla, beszélni kell róla, nem beszélni kell róla, hanem megfelelő számításokra van szükség, a mérnökök ezen dolgoznak, és nyilván egy társadalmi vita kell, hogy ott élőkkel is, és mindenki mással folyjon, de az világos és egyértelmű, hogy a talajvízszint süllyedésének megállítása, hogy a talajvízszint valamilyen szintű visszaemelése nélkül a homokhátság problémája szinte reménytelen. Ugye 1200 milliárdot mondtál, mi az időtartam, tehát mikorra kellene befejezni egyébként azt a munkát, amit röviden elmondtál a homokhátság vonatkozásában, mi a határidő?
Amiről beszélünk, mind 2030-as időtáv. Tehát ott kell, hogy ezt...
2030?
2030. De nyilván ennek több üteme van, de 2030-ra szeretnék, ha működőképes lenne. És egyébként jól haladunk. Tehát hagyd mondjak egy nagyon egyszerű és nagyon szép példát. Ha össze tudjuk kötni Mórahalom térségében lévő 5000 hektáros szántóföldi zöldségtermesztési övezetet a hiányzó szakaszal, ami már csak egy csővezeték, akkor ott 5000 hektár azonnal öntözhetővé válik, és a szántóföldi zöldségtermesztésre alkalmasra válik. Tehát gyönyörűen haladunk előre lépésről lépésre a kivitelezésekkel, tehát nem csak a tervezőasztal megy, nem csak a holdba beszélünk, és nem 50 éves távlatról beszélünk, annak a nyugalmával, hogy azt már úgyse rajtunk kérik számon, hanem tényleg lépésről lépésre haladó olyan döntésekről beszélünk, amely minden napnak megvan a maga munkája. Tehát hogy tesszük lehetővé, hogy ki lehessen kotorni a csatornákat? Hogyan szerzünk ehhez olyan támogatásokat, amellyel a gazdáink ezt a munkát elvégzik, alkalmassá teszik a területet? Hogyan bővül a terület? és közben észre sem veszik, hogyan válnak ők is használóivá az egésznek. Mert hiába volt 150 ezer hektárra való öntözhető területünk, ha csak 87-et használtunk belőle tavaly esztendőben is. Tehát kell, hogy a gazdák is akarjanak öntözni. De akkor nem Árpád kell ültetni az öntözési karuszel alá, hanem nyilván olyan növényeket. Ehhez is meg kell teremteni a feltételeket. Tehát lépésről lépésre kell haladnunk ahhoz, hogy biztonságban tudjuk lenni. Hogy tudunk, ukrán gabona kérdés megint csak előjön, hogy tudunk majd versenyképesek lenni, de nem a búzát a búzával összehasonlítva, hanem azt mondjuk, hogy igen, ők búzát termesztenek, de a hozzávaló vetőmagot majd mi megtermesztjük. És akkor annak a jövedelmezőségi viszonyai már egészen mások, és akkor el vagyunk egymással békességben, mert megtaláljuk mi is a magunk módját. Ugyanezt kell csinálni a kukoricánál. De nem szabad vetni kukoricát olyan területre, ahol kifejezetten a szájveszélyes időszak van. Ott a cirok, amely tökéletesen ki tudja váltani annak a helyét és szerepét, ugyanakkor biztonsággal termeszthető. Tehát a termesztés technológia, az emberi szándék és a környezet egyszerre, ennek az egyensúlyát, ha megtaláljuk, akkor gyakorlatilag biztonsággal tudunk.
Igen, itt említetted a vetőmagot, pont már közben akartam szólni, de jó, hogy megvártam, amíg befejezzed a mondatot. Ha jól tudom, a mezőhegyesek is kiállítanak, ugye? Itt most. Igen. Keressék meg azt a standot, tájékozódjanak, ott egy nagyon komoly beruházás volt. Az öntöző terület, ha jól emlékszem, 2005-ről 5000 hektárra nőtt. És most jön a lényeg, mert ez se lényegtelen, mivel foglalkoznak? Vetőmag termesztéssel foglalkoznak. Mi a jövedelmezőség a kettő között? Tehát, hogyha mondjuk állati takarmányozásra termelem a kukoricát, vagy vetőmagként 8-szoros, 10-szeres, jól tudom? 8-szoros, 10-szeres, tehát mezőhegyesen tudják öntözni a területet, érdemes kukoricát termelni, érdemes vetőmagot termelni, és azt jelentős profittal, többlet profittal lehet a piacon értékesíteni. Tehát nem fogunk mindenütt az országban vetőmagot termelni, de biztos, hogy ennek a területe bővíthető, és nem csak kukoricánál, búzánál, hanem zöldségeknél, mondjuk borsónál, és sok minden másnál, ez jelentős profitot hoz majd a gazdáknak.
És hagyd mondjunk még egy dolgot, ha már mezőhegyesnél vagyunk, hogy 2500 hektárnyi területet korábban ugyanannyi vízzel öntözték, mint most az 5000 hektár területet. A technológia ezt jelenti. Tehát nem korlátlan mennyiségben plusz vizeket használunk föl, hanem úgy változtatjuk meg a technológiát, hogy az egységnyi mennyiségű vízzel több lehetőséget tudunk egyszerre kihasználni. Tehát úgy bővült duplájára az öntözhető területek nagysága, hogy a vízfelhasználás mértéke ugyanannyi maradt, és közben 5000 hektár termelés biztonságot tudtunk ezzel elérni. És akkor, ha csemege borsó, akkor itt feltétlenül kell a csemege kukoricát mellé tenni, mert a kettő mindig párban van, és ebbe Európában olyan vezető szerepet játszunk, ami sehol másuk nincs akkora kultúrája ennek, és Magyarország ebbe élen jár, és nagyon remélem, hogy ahogy az öntözési területeket tudjuk bővíteni, úgy megtalálja helyét még több gazdag a csemege borsó és a kukorica terület.
Hát úgy, ahogy egyébként nagyon sok terméket olyan területeken, ahol korábban nem, például az uborka mekkora sláger lett, olyan területeken, ahol korábban a Kisalföldön, nálunk, Rába közben, ahol korábban egyébként uborka termesztéssel nem foglalkoztak, megint egy újabb zárója bezárva. Az élelmiszer pazarlásról beszéljünk, és az élelmiszer biztonságról is szeretnék még röviden beszélni. Jól mutatja egyébként, legközelebb, ha ilyet szervezünk, akkor több időre szükségünk, mert nem tudom, hogy a közönség bírják még? Mertek volna így csinálni. No, a pazarlás. Alapvetően két tendencia van a világban. Az egyik a fejlett országokban, a másik a fejlődő világban. A fejlett országokban a háztartási fogyasztást követően jelenik meg az élelmiszerpazarlás, míg a fejlődő országokban nem az a probléma, hogy ezt nem fogyasztják el és kidobják, hanem hogy a megtermelés után a tárolás, a szállítás, a raktározás révén elveszítik a megtermelt termésmennyiségnek 30, adott esetben 40%-át, és van, ahol még ennél is többet. Beszéljünk Magyarországról. Magyarországon évente 2 millió tonna élelmiszert hajítunk ki. 2 millió tonnát. Ilyen gazdagok vagyunk, hogy ezt kidobjuk. Most Itt is lehet mondani a szemléletváltást, ez egy fontos dolog, de ha már élelmiszer hulladék keletkezik, mindig keletkezik, hiszen azért a krumplit meghámozzuk, az almacsutkát csak el fogjuk dobni, tehát valami hulladék mindig lesz, akkor az a kérdés, hogy ezzel mit csinálunk. Most itt az élelmiszer hulladéknál pedig egy, a komposztáljuk, tehát talajjavításra használjuk fel, találnak majd olyan megoldást is, ahol ebből az élelmiszer hulladékból élelmiszer készül, itt most egy reklám, sör, tönköly, granola, jegyezzék meg ezt a nevet, találni fognak egy olyan kiállítót, aki a sörgyártás melléktermékéből, amit korábban állatokkal edettek föl, műzlit készít, különböző ízesítéssel. Próbálják ki. Menjenek oda és próbálják ki. Itt vannak kiállítóként. És a harmadik, energiatermelés. Ugye biogázt fogunk előállítani, az Európai Bizottság is itt akkor az Unióhoz visszakanyarodtunk, az Európai Unió döntése szerint 2030-ig a biometának a termelését meg kell tízszerezni. Magyarországon is vannak ilyen üzemek, még nem túl sok. Te látsz arra reális lehetőséget, hogy a biogáz üzemeknek a száma a közeljövőben jelentősen nőjön, és az élelmiszer hulladékot, ennek a 2 millió tonna kidobott élelmiszernek egy jelentős részét energiává, és a másik termék pedig humusszal alakítsuk át. Van ilyen törekvés, és lehet erre uniós forrást találni?
Nagyon mérható kérdések ezek, mert ha belegondolunk, 1980-ig faluban nem is volt egyáltalán személygyűjtés. Nem keletkezett szemét a faluban, mert mindent felhasználtak. Összes élelmiszer hulladékot megetették a jószággal, eleve szerves anyag már ki se került, nem volt ilyen probléma. Az életünk megváltozásával rögtön ez is egy probléma került, mit kezdünk mindezzel. Itt is többféle lábon kell mennünk, élelmiszermentés. Nézzük meg, hogy azokat az élelmiszereket, amelyeket még nem vettünk meg, de már a feldolgozók vagy a kereskedelemből kerülne a szeméttelepekre, hogyan lehet kihasználni. Nem véletlen, hogy élelmiszermentő központot tettünk, nem véletlen, hogy itt a Möncs mozgalom, amely megint csak az akciósan hogyan lehet begyűjteni és megmenteni ezeket az élelmiszereket, ugye ez az egyik oldal. A másik oldal pedig a fogyasztói oldal, hogy valóban mit kezdünk a keletkezett maradékkal. Ez egy nagyon jó irány, hogy komposztáljuk. Mindenütt elfér, korszerű gépek vannak, már nem áraszt szagot, tehát nem lesz kellemetlen. Ugyanakkor a virágcserepeinkben ott lehet egy nagyon jó minőségű talaj majd, hogyha ezt alkalmazzuk, és erre nagyon sok példa van. Lehet saját magunk is, és én nagyon rajta lennék azon, és szeretnék is ilyen pilot projektet létrehozni, hogy hogyan lehetne közösségi komposztálókat tenni. Tehát, hogy a településeken, települések szélén valahol legyen egy olyan, ahol a zöld hulladékot oda tudják szállítani, ahol az ilyen konyhai hulladékot oda tudják szállítani, és cserébe kap virágföldet, vagy bármit, amit elvihet, de legyen egy ilyen közösségi komposztáló. Szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy ez...
Ilyen technológiát fogsz itt találni, csak a méretezést kell majd kitalálni, hogy milyen méretű legyen az a gép. Lesz ilyen technológia, nem is egy úgy, hogy
például... Mert nálunk is működik, én ezt azért akarom és nézem, hogy merre felé megy. De a biogáz. Szerintem egy nagyon fontos szemléletváltásra van, nagyon jó példák, amiket már látok. Tehenészet és silókukorica termesztés, ugye alapvető igények ettől egymáshoz, hogy legyen takarmány. Ha csak silókukoricába indulnánk ki, akkor az egy haszon. Megetetjük a tehénnel, 2 haszon, keletkezik a trágya. A trágyát elválasztjuk, ott lesz egy barna víz, az azonnal ki kell juttatni a termőtalajra vissza, mint öntözés. Ott marad a trágyának a sűrű része, azt pedig minden további nélkül biogáz erőműben energiát lehet belőle nyerni. Ebből az energiából lehet üzemeltetni a fejőházat, az egész rendszert, az egész telepnek az energiaszükségletét, sőt a fölösleget be is lehet táplálni a központi rendszer. És akkor még mindig nincs vége, mert jön a vége, ami azt jelenti, hogy marad egy brikett, amelyet vagy tüzelünk, vagy kiuttatunk a termőtalajra, mint tápanyag. Ezek mind-mind lehetőségek, és csak egy silókukoricából indultunk ki, és csak egy telepből, és lehet különbözően méretezni csak a telepnek az energiaszükségletét, az állatlétszámra alapozva a méretezést, tehát ez mind-mind lehetőség. És itt ugyanakkor, ahogy a komposztálást meg lehet oldani a közösségi szinten, ugyanúgy kellene mindenütt az élelmiszer maradékra, vagy a kidobott konyhakerti, vagy a konyhai maradékra alapozva biogáz erőműveket létrehozni, megfelelő méretezéssel, település méretnek megfelelően. Ez egy nagyon fontos jövőbeni út. Én az Egyesült Államokban láttam egy szarvasmarha telepet. Elképesztő számok, 12,500 szarvasmarha egy telepen, úgy, hogy zéró kibocsátású telep. Zéró kibocsátású telep. Tehát abból a trágyából keletkezett biogázt használták föl a traktorok tankolására, amivel szántottak, és amivel az összes mezőgazdasági munkát elvégezték. Abból tankolták az összes tejszállító kamiont, amivel elvitték a feldolgozó üzembe, azzal fűtötték, azzal világították az egész telepet, zéró kibocsátásra lehetettek tenni. Tehát valami hihetetlen fejlesztési lehetőségeink vannak, és szerintem a környezetünk jobbá tételéhez ezeket a technológiai lehetőségeket ki is kell használni.
Élelmiszer biztonság tényleg csak nagyon röviden. Egy szakértő anyagból idézek. A nyilvánosságra került anyagok alapján úgy tűnik, hogy az Európai Unió Bizottsága a legtöbb új géntechnológiát, NGT, majd ezt elmondott, hogy ez micsoda, teljesen kivonná a génmódosított szervezetek, GMO-k jelenlegi szabályozása alól. Megnyitva az utat, azok nyomonkövetés és jelölés nélküli forgalmazása előtt. Na most, mekkora a baj, és mit tehetünk ez ellen? Jelent ez veszélyt? Mi is az az NGT?
Óriási lobbyerők működnek. NGT gyakorlatilag az, ha ezt lefordítjuk, akkor úgy is lehetne mondani, hogy precíziós növénynemesítés. Ami arról szól, hogy tudatosan itt nem viszünk be idegen genomot egyik növény vagy állatfajból a másik, hanem az azonos növényben kapcsolunk ki egy-egy lókuszt, amely különböző tulajdonságokat hordoz. Azaz, az első típusba tartozó NGT-k, azok a természetben is előfordulhatnának egy év, öt év, egy millió év vagy öt millió év alatt jöhet létre olyan mutáció, amit az ember tudatosan alakít. De ez sem ruház föl bennünket azzal a felelőtlenséggel, hogy azt mondjuk, hogy minden kontroll nélkül tessék, csináljuk és használjuk. Tehát az elővigyázatosság elve szerintem a legfontosabb dolog. Az, hogy biztonságban legyünk, hogy megfelelően kipróbáljuk, megfelelően ellenőrizzük, nyomon kövessük mindezt. Egyrészt nem befolyásolhatja az ökológiai termesztésben, a génbankjainkban rejlő lehetőségeket. Tehát ez az utolsó erőnkig is ragaszkodunk kell hozzá, mert a magyar mezőgazdaságnak egy nagyon fontos védereje, szóval azt tudjuk mondani, hogy GMO-mentesek vagyunk, és azt tudjuk mondani, hogy minden Magyarországon előállított élelmiszer az biztonságos. Nem csábulhatunk el, mert a küzdelemtárgya micsoda? A küzdelemtárgya az, hogy a megváltozott éghajlatváltozás hatására új kórokozók és új kártevők jelennek meg. A vegyipar tud-e gyorsabban reagálni a védekezésre, vagy a biotechnológia tud hogy gyorsabban eredményt felmutatni. Ez a két irányzat küzd egymással. De nem tehetünk le arról, hogy a biztonságunkban is egyetlen egy jottányi rést hagyjunk. Elővigyázatosság elve, nyomon követhetőség elve szigorúan ott kell, hogy legyen, mert azzal a felelősséggel tartozunk Magyarország polgárainak, hogy akkor, amikor boltok polcaira nyúl, akkor mindig biztonságban érezhesse magát, hogy olyan élelmiszert vesz le, amely semmilyen kockázatot nem jelent az ő táplálkozásában.
Én azt gondolom, hogy a DDT alkalmazása óta ez az elővigyázatosság erősen indokolt, tehát azért látunk már jó néhány olyan növényvédőszert, olyan vegyszert, amit a mezőgazdaságban használtak, mert aztán néhány év vagy évtized múlva kiderül, hogy nagyon súlyos egészségkárosító hatása van. Tehát az, hogy itt nyomonkövetés és jelölés nélkül alkalmazzanak, forgalmazzanak új technológiából származó termékeket, az szerintem elfogadhatatlan. Szerintem egyikünk sem szeretne kísérleti nyúllá válni, ugye? Nem szeretnénk azzá válni. Hát akkor jó lenne, hogyha ezt az álláspontot erősítenénk, és tudnánk hozzá szövetségeseket találni az Európai Bizottságban, és nem bizonyos rövidtávú szempontokat, rövidtávú profit szempontokat érvényesítő lobby érdekek kerekednének felül. Azt gondolom, hogy a fogyasztóknak az érdeke ennél, bár mi lehet, hogy nem vagyunk olyan hangosak, de ennél sokkal fontosabb. Szerintem ez végszónak sem rossz. Megköszönöm István, hogy itt voltál velünk, kedves miniszter úr. Megköszönöm önöknek a türelmet, hogy adtak még nekünk sokszor 5 percet, már régóta áll az óra. Majdnem a kétszeres a tervezett időnek volt szerintem a beszélgetés, de talán nem volt haszontalan az önök számára.
Kékbolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.